Idén is folytatódnak a fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzések, amelyek a hagyományos és az elektronikus kereskedelmet is érintik. Rozgonyi Ádám kérdezte Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét.
A fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok egész évben ellenőrzéseket folytatnak a magyar családok és a jogkövető vállalkozások érdekében. Mindenhol ott vagyunk, ahol bármilyen fogyasztói interakció vállalkozással kapcsolatban felmerül, legyen szó webáruházakról, hagyományos kereskedelemről, élelmiszeráruházákról, kisebb élelmiszerüzletekről, de akár gyorséttermekről és pékségekről is. Minden olyan jogviszonyt és olyan szabályozási elemet és szabályozás betartását, ellenőrzés betartását ellenőrizzük, amelyet a fogyasztók védelme érdekében a vállalkozások számára előír jogszabály. Kezdve az árfeltüntetéstől, az akciós árazástól, a panaszügyintézéstől, illetőleg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megvalósulását is vizsgálják a kollégák, pontosan azért, hogy a magyar családokat megvédjük.
Melyek a leggyakoribb, úgymond szabálysértések, amelyek előfordulnak és amelyeket észlelnek?
A leggyakoribb esetek mai napig az árfeltüntetéssel kapcsolatos problémák, amikor akár az árak, akár az egységár, vagy az eladási ár nem megfelelően kerül feltüntetésre, illetőleg elég gyakoriak még mindig az akciós árazással kapcsolatos problémák, amikor a korábbi ár nem feltétlenül azt az árat tükrözi, amelyet a jogszabály előír kötelezettségként a vállalkozásnak feltüntetni. Előfordul az is, hogy a panaszt nem kezelik megfelelően a vállalkozások, tehát például 30 napon belül nem adnak írásbeli választ a fogyasztó megkeresésére. És hát előfordul olyan eset is, amikor a számlaadás marad el, ilyenkor természetesen a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársak átadják az ügyet a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak, hogy a megfelelő eljárást lefolytassák. De minden olyan ügyben, még egyszer említem, eljárunk, amely jogszabály hatáskörünkbe utal, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok eljárnak a jogszabályi keretek között.
Ezek úgymond rajtaütésszerű ellenőrzések, vagy előre bejelentett ellenőrzések?
Ezek részben előre bejelentett, részben pedig rajtaütésszerű ellenőrzések, illetve hivatalból is eljárnak a kormányhivatalok, emellett fogyasztói kérelemre is, tehát amelyben a fogyasztói bejelentés érkezik valamely jogszabálysértésről vagy a gyanújáról, akkor a kormányhivatali munkatársok ilyenkor is kiszállnak, ellenőrzik azt a vállalkozást, azt az üzletet, vagy adott esetben próbavásárlást is végeznek, ami mind a hagyományos üzletekre vonatkozik, mind a webáruházakra. Pontos azonban azt elmondani, hogy nem a vállalkozások megzárása a cél, hanem pontosan a jogkövető vállalkozói magatartás elősegítése. Ezért főszabályként első esetben, tehát az elsőre elkövetett jogsértés esetén csak figyelmeztetés alkalmaz a hatóság, kivéve akkor, ha valamilyen különös súlyos jogszabályban meghatározott jogszabálysértés valósul meg, illetőleg ha ismételten történik a jogszabálysértés, de még egyszer említem, első körben csak figyelmeztetést alkalmaz a hatóság.
Ha ez azonban nem ért célt, akkor milyen büntetésre számíthatnak a jogsértők?
Amennyiben a figyelmeztetés nem ér célt, akkor természetesen súlyosabb szankció kiszabására is van lehetőség, amely akár a bírság kiszabására is kiterjedhet. Nyilvánvalóan nem ez az elsődleges célunk, és tudjuk jól, hogy a jogkövető vállalkozások pontosan azért dolgoznak, hogy egyrészt a fogyasztói megelégedettséget növeljék, a fogyasztói bizalmat emeljék, illetőleg, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. Nyilvánvalóan akadnak mindig renitensek és fekete márányok, ebben az esetben a kormányhivatalok megfelelő szigorral fellépnek, adott esetben bírság kiszabásával.
A fogyasztó maga is tehet bejelentést, hogyha szabálytalanságot észlel?
A fogyasztó maga is tehet bejelentést. Első esetben, ha bármilyen szabálytalanságot észlel, akkor a vállalkozásnak kell egy bejelentést tennie, igazolható módon. Ezt mi azt szoktuk mondani, hogy vagy a vásárlókönyvét kérje, vagy vetessen fel jegyzőkönyvet, vagy ha online vásárlás kapcsán merül fel, akkor írjon egy e-mailt. Hogyha ez nem vezet eredményre, és a vállalkozás nem orvosolja a problémát, akkor lehet tovább menni hatósági útra terelni a kérdést. Méghozzá a kormányhivatalokhoz lehet fordulni, illetőleg a békeltető testületekhez, amelyek egy ingyenes és gyors eljárást folytatnak le, és döntenek a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében. Ezen felül pedig nyugodtan fordulhatnak a fogyasztók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatához is. A honlapunkon a www.nkfh.gov.hu oldalon megtalálható minden elérhetőségünk, ingyenes zöld számunk, illetőleg e-mail címünk is, úgyhogy arra tudom sarkalni a fogyasztókat, ha ilyen probléma felmerül, akkor miután a vállalkozással megkísérelték megoldani a problémát, forduljanak hozzánk vagy a kormányhivatalokhoz.
Egyébként az ellenőrzéseik kiterjednek az online szabálysértésekre, és amelyeknek a környezete tere maga a világháló?
Így van pontosan, tehát az ellenőrzések nem korlátozódnak a hagyományos kereskedelemre, mondjuk így az üzletekre, a boltokra, hanem az online kereskedelemre is, tehát webáruházakat is, applikációkat is ellenőrzünk, és adott esetben, szükséges esetben eljárunk vele szemben, és próbavásárlásokat végzünk, mind hazai, mind külföldi webáruházak tekintetében egyaránt.
Azért ez egy nagyon nagy terület. Hogyan lehet összehangolni egyáltalán azt, hogy ezeket átfogóan tudják ellenőrizni, kontrollálni? Tehát, hogy gondolom, hogy nagyon részletesen megtervezett együttműködésre is szükség van több szervezettel.
Így van pontosan. Először is elsődleges célunk, hogy az NKFH alatt álló, szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok egységesen járjanak el, ezért megfelelő útmutatók kerülnek kidolgozásra, állásfoglalások kidolgozásra a vármegyei kormányhivatalok részére. Ugyanakkor együttműködünk minden hatáskörre rendelkező szervezettel, gondolok itt a gazdasági versenyhivataltól kezdve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságon át, az energiaügyekért felelős hatósággal egyaránt, pontosan azért, hogy mindenki a maga területén, a maga hatáskörében el tudjon járni. Elsődleges célunk mindenkinek, aki a fogyasztóvédelem nagy intézményrendszerének szereplője, hogy védjük a fogyasztókat, a magyar családokat.
Köszönöm, még csak annyi kérdésem lenne, hogy említette a tájékoztatókat, ezek hogyan érhetők el?
A tájékoztatások elérhetőek a www.nkfh.gov.hu oldalon, illetve a közösségi médiában is most már egyre szélesebb körben megtalálnak minket, úgyhogy arra buzdítok minden fogyasztót és vállalkozást egyaránt, hogy keressék fel honlapunkat, illetőleg a közösségi média oldalainkat egyaránt.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Két szír állampolgárságú férfit letartóztatott, négy magyart kihallgatott a hatóság, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói illegális dohánytermékek adásvétele közben fogták el őket, mondta az Adóhivatal Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. Domonics András kérdezte Gonda Éva pénzügyőr századost.
Pár nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal budapesti pénzügyőrei illegális dohánytermékkel kereskedő szír irányítású bűnbandán ütöttek rajta egy illegális cigaretta adásvételem. Kettő szír eladó próbálta meg az illegális cigarettát négy magyar állampolgárnak értékesíteni, ezt a bűnös tevékenységet szakították meg a pénzügyőrök.
Az illegális cigaretta azt jelenti, hogy külföldről behozott termékről van szó?
Az illegális cigaretta ugye azt jelenti, hogy Magyarországon legálisan csak dohányboltokban lehet dohánytermékeket árusítani, így bármilyen cigarettát is. Ennek a cigarettának, amit lefoglaltunk, az eredetét jelenleg nem tudjuk beazonosítani. Ez jelenleg a nyomozás egyik irányát is megadja, hogy ezt még vizsgálni kell. Ugye legálisan csak dohányboltban lehet Magyarországon cigarettát vásárolni, ami azért is fontos, mert ott biztos, hogy a minőség az megfelelő. Míg az ilyen illegális területről származó cigarettánál nem tudhatjuk, hogy mi van a cigarettában benne magában, mert már láttunk olyat, hogy patkányörülékkel, akármilyen fa forgáccsal volt feldúsítva maga a dohány, és ezért ugye, akik így vásárolják a cigarettát nem legális forrásból, azzal számolni kell, hogy feltehetően akár ilyen szennyezett cigarettát szívnak nap, mint nap. És ez ugye plusz egészségkárosító a dohánytermékek amúgy is károsító hatásán túl.
Mi lett az elkövetők sorsa?
Mind az eladókat, mind a vevőket gyanúsítottként hallgattuk ki a NAV bűnügyi igazgatóságán Budapesten. A magyar állampolgárok szabadon távozhattak, míg a két szír elkövető vonatkozásában, ugye ők voltak az eladók, indítványt tettünk letartóztatásukra. Ezt a Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség indítványozta, és a Tatabányai járásbíróság pedig elrendelte a két főnek a letartóztatását.
A két szír állampolgár jogszerűen tartózkodott Magyarországon?
Igen, a két szír állampolgár jogszerűen tartózkodott hazánkban, az egyikük menekült státusszal rendelkezik, másik szír állampolgár, két férfiról beszélünk, a menedékjogát visszavonták, ugyanakkor van jelenleg egy olyan igazolás a birtokában, aminek az alapján ő jogszerűen tartózkodhat Magyarország területén.
Nagyságrendileg mekkora értékről beszélünk itt az illegális dohánytermékeknél?
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány az több mint 22 millió forintra tehető. Itt ugye azt kell érteni ez alatt, hogy ez az a adó és járulék teher, amit nem fizettek be a költségvetésnek. Az előtalált cigaretta piaci értéke egyébként több mint 55 millió forint, tehát amennyiért ők illegálisan értékesítették volna a vásárlóknak, az több mint 55 millió forint bevételt jelentett volna náluk. Mind a cigaretták ellenértékeként átadott 3,7 millió forint készpénzt is lefoglaltuk, illetve mindazt a két járművet, amivel szállították a cigarettát.
Gonda Éva pénzügyőr századost, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferensét hallották. Már 500 000 magyart korlátozhatott a Facebook, miközben az online óriás platformok tartalom és fiók moderálási szabályai gyakorlatilag átláthatatlanok. Egyebek mellett erre mutat rá egy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült tanulmány, amiről Varga Mónika beszélgetett Németh Gáborral, az NMHH online platformok főosztályának jogi szakértőjével.
A tanulmány arra jutott, hogy körülbelül 500 000 magyar személy is érintett lehet abban, hogy valamilyen módon őt a Facebook, mint óriás platform korlátozta, ami sok dolgot foglalhat magában, korlátozást, tiltást, fióktörlést, egyes posztoknak a moderációját.
Mi alapján tiltják le a nagy platformok a felhasználóikat? Mi alapján hoznak ilyen korlátozásokat?
A kutatást Ződi Zsolt, a téma neves szakértője végezte, és a munkája első részeként átnézte a YouTube-nak és a Facebook-nak a vonatkozó szabályzatát. És a tiltás és mindenfajta moderáció korlátozás lényegében ezen szabályzatok alapján történik. Az már más kérdés, hogyha megnézzük, hogy csak ebben a témában hány szabályozója van ezeknek a platformoknak, akkor kiderül, hogy hát ez egy nagyon sok oldalas és hát szinte átláthatatlan joganyag, de alapvetően a saját szabályaikra hivatkozással tiltanak, korlátoznak ezek a platformok egyes tartalmakat.
Nincs erre vonatkozó törvény, tehát egy olyan szabályozás, ami kimondja, hogy mikor lehet egy ilyen rendelkezést, egy ilyen döntést meghozni?
Alapvetően két elvet követnek a platformok, hogyha valami jogellenes abban az adott tagállamban, ahol elérhető a platform, akkor azt jó esetben az erre vonatkozó igény esetén eltávolítják, illetve van a másik kategória, hogy bármi, amit a saját szempontjai szerint a platform károsnak talál, akkor annak a tartalomnak a korlátozását, tiltását is bevezetheti, mint szankció az adott felhasználóval vagy tartalommal szemben. De ez elég tágan van megfogalmazva, tehát több szabályzatban előfordul, hogy leírják, hogy mi minden a jogellenes, mi minden a káros, és például a károsnak sorolják azt is, hogy ami káros lehet a platform működésére. Tehát tulajdonképpen nagyon önkényesek és átláthatatlanok ezek a szabályok, és nehéz eligazodni felhasználóként ezek között.
Valamilyen jogorvoslattal, felülvizsgálattal a panaszosok élhetnek, tehát akinek akár letiltották, akár korlátozták a fiókját?
Ilyen lehetőséget nyitva hagynak a platformok, és ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy ezeket a moderációs döntéseket a mesterséges intelligencia végzi. Ami nagyon sok esetben mondjuk magyar nyelvű tartalmak esetén nem érzi a nyelvi kulturális különbségeket, finomságokat. Tehát általában az történik, hogy az ember mondjuk valamilyen jogorvoslattal él, ugye első körben megtörténik a moderációja, amit elvégez a mesterséges intelligencia, ha mondjuk tévesen sorol be károsnak vagy jogellenesnek egy tartalmat. Ez az automatizált rendszer van egy jogorvoslati panasztételi út, szintén a platformnál. Most már nagyrészt ezt a felülbírálatot is a mesterséges intelligencia végzi, és utána lehet egy formális panasszal fordulni a szolgáltatóhoz. Ha valaki ideig eljut, akkor van esély, hogy mondjuk egy emberi lény elé kerül ez az ügy. Ami még megemlítendő, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet alapján lehet fordulni a tagállami szabályozó szervekhez is. Ez Magyarországon úgy néz ki, hogy az NMHH az befogadja ezeket a panaszokat, és mondjuk a nagy platformok esetében továbbítja elbírálásra a letelepedési hely szerinti felügyeleti hatóságnak, vagy ahogy ez az uniós rendelet fogalmaz, a digitális szolgáltatási koordinátornak, és tulajdonképpen az jár el ebben az ügyben.
A kutatás vizsgálta-e, hogy milyen okok miatt tiltották le a magyar felhasználókat, és hogy az mennyire volt jogos?
Álprofilok, álhírek terjesztése, ezek voltak a fő okok, de ezen kívül még rengeteg egyéb tiltási kategória van. Hogy mennyire volt jogos ez a tiltás, nyilván itt magyar szinten is rengeteg intézkedésről beszélünk, és európai szinten meg milliós, milliárdos nagyságrendű tartalomkorlátozásról, és moderációról. Arról nincsenek adatok, hogy mennyire volt jogos, hiszen tulajdonképpen akkor azt kéne megvizsgálni bírói szemszögből, hogy az összes ügyet végigfuttatni egy független fórum előtt. Arra van adat ebben a kutatásban, hogy amikor valaki jogorvoslatot nyújtott be magánál a platformnál, illetve panaszt az intézkedés ellen, az 99%-ban elutasításra került.
Úgy fogalmazott, hogy azért meglehetősen önkényesnek tűnnek a platformok saját magukra érvényes szabályai. Szükséges lenne valamilyen módon egységesíteni ezeket? Szükséges lenne ettéren valamilyen központi, akár uniós, a jelenleginél szigorúbb vagy más jellegű szabályozás?
Fontos még azt elmondani, hogy itt két esetről is beszélünk. Az egyik az, amikor alapvetően jogos tartalmat korlátoz a platform, és ilyen eset előfordulhat akkor is, mikor egy egyértelműen jogsértő tartalmat az erre vonatkozó igény esetén indoklás nélkül, vagy nem megfelelő indoklás nélkül a platform fennhagy a felületén. Még egy jelenségről kell továbbá beszélnünk, ez az árnyéktiltásnak a gyakorlata, ami azt jelenti, hogy egy adott tartalmat azt nem tiltanak le, vagy nem korlátoznak, látható módon, tehát hogyha valaki direkt rákeres, akkor megtalálja, de a terjesztését és az, hogy hány emberhez juttatják el mondjuk a Facebook hírfolyamában, azt korlátozzák. Na most, hogy ez milyen szempontok alapján történik, vagyis mikor tud nagy elérést produkálni egy poszt, illetve mikor van annak a lángja és elérése lecsavarva, ez meg végképp átláthatatlan. Azt gondolom, hogy az uniós keret és a hazai szabályozás az alapvetően rendben van. Amit ezeknek az óriás platformoknak fel kell ismerniük, illetve belátták, csak ennek anyagi vonzatai vannak, hogy erre a feladatra, a tartalommoderáció feladatára sokkal több emberi erőforrást kell bevetni, hogy ez a fajta önkény ez valamennyire csökkenjen. A platformok azok nyilvánvalóan állandóan mérlegelik, hogy megéri-e kockáztatni a jogsértéssel és átláthatatlansággal kapcsolatos bírságokat, vagy érdemes olyan irányba elmenniük, hogy több emberi szemét vesznek föl ezekre a feladatokra.
Németh Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának jogi szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A versenyképességről szóló budapesti nyilatkozatban megfogalmazott javaslatok jogilag kikényszeríthetők, mondta az Inforádióban a közvetlen uniós forrásokért felelős miniszteri biztos. Petri Bernadett szerint a magyar fővárosban elfogadott nyilatkozat azért is fontos, mert egyértelműen rögzíti az uniós tagállamok elvárásait. Mi budapesti nyilatkozat és általában egy nyilatkozat műfaja, jogi hatája, kötőereje az Európai Unió csodálatos rendszerében. Hogy kell ezt elhelyezni? Azért kérdezem, mert ebben a nyilatkozatban egészen konkrét feladatok, egészen konkrét határidőkkel vannak meghatározva, kijelentő módban, mint hogyha azt meg kéne csinálni.
Igen, és egyébként meg is kellene csinálni, sőt, hogyha valaki nem csinálja meg, ugye ebben az esetben a bizottsághoz is intézett felhívást a nyilatkozat, tehát újra és újra fel kell hívni a kötelezettsége teljesítésére. Megkockáztatom, hogy be lehet perelni rá egyébként. Nem gyakorlat, de láttunk ilyen intézményközi pereket már egyébként. Az Európai Parlament is előszeretettel perel be más intézményeket különböző célokkal. Tehát, hogy ezek egyébként igenis kikényszeríthető dolgok, ahol megtörtént egy állásfoglalás, és ugye a tagállamok összessége utalt valamire, hogy mit vár el. Ez egy rendkívül fontos dolog. Brüsszeli mértékben mérve azért is kiemelkedő a fontossága, mert azért Brüsszelben nagyon puha nyelvezet jellemző. Nagyon puha nyelvezetű európai parlamenti jelentések, finom megfogalmazások hangoznak el egyfelől, másfelől, tehát ilyen nagyon körbejárnak dolgokat, és aztán ugye nagyon sokszor ugye a szankciót pedig így erre ráteszik, hogy na hát akkor ehhez képest mondjuk egy uniós forrás csomagot vissza kell vonni. Én úgy gondolom, hogy ennek biztosan lesz önkéntes implementációja is egyébként, de azért rendszeresen késésben vannak az EU intézményei azzal kapcsolatosan, hogy ezt teljesítsék.
A brüsszeli nyelvezet az finom, vagy kellően homályos, amilyen az alkotmányok szoktak lenni, hogy a későbbiek kezét ne kössék meg a későbbi korok kezét.
Mind a
melyikhez
kettő,
hasonlít?
Mind a kettő, mert olyan szempontból finom, hogy nem tartalmaz, ritkán tartalmaz kikényszeríthető dolgokat, és olyan szempontból meg homályos, hogy azért, ha megnézzük, akkor egy ilyen definíciós rendezetlenség jellemzi, hogy mindent úgy mindenre rá lehessen húzni, hogyha szükséges. Hát ilyen az, amikor ugye az ember a gombhoz varja a kabátot, általában előre megvan az a döntés, amihez hozzá akarják keresni a különböző érveket.
Konkrét határidők is vannak benne. Január vége van, és szabályozási kötelezettsége van a bizottságnak. Mikortól tűnik ez elveszettnek? Azért ez masszív, általános szabályozást kell kidolgoznia, nem tűnik egyszerű feladatnak.
Persze, egyébként megteszi a bizottság, mert most is tett olyan felméréseket, tehát elindította magát a jogalkotást. Nyilván ez a nyilatkozat nem arról szólt, hogy el is kell fogadni, mert ez szürreális dolog lenne, mert sajnos még most is pedig valamennyit próbált von der Leyen gyorsítani a jogalkotáson, nem nagyon sikerült egyébként, de azért átlagosan egy másfél év egy jogalkotási ciklus. Szóval, hogyha elkezdik, és akkor megy így a rendben, hogy különböző igényfelmérés, ugye ezek a konzultációk, amikről beszéltünk az elején, hogy itt lehet érdekeket belecsatornázni a jogalkotási folyamatba, akkor ugye van egy ilyen nyilvános közzététel, aztán ugye javaslat, és akkor bejárja ezt az intézményi ciklusát, ugye a parlament és a tanács társjogalkotási folyamata során. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát mire ebből kijön a jogszabály, ahogy mondtam, hogy jó esetben egy év, de nagyon sokszor másfél.
Akkor mondhatjuk, hogy a budapesti nyilatkozatból jogszabály lett, hogyha van róla egy Európai Uniós paktum.
Egy jogszabály.
De milyen fajta jogszabályok vannak az Európai Unióban? Nálunk ugye vannak alaptörvény, vannak törvények, régen még törvényerejű rendeletek is voltak az Európai Unióban. Mi nevezünk jogszabálynak?
Ugye irányelveket és rendeleteket. Akkor vannak ezek a mostanában gyakran operálva az EU ilyen act-nek hívja, mint hogyha törvény lenne. Az act az egyébként valójában egy jogi aktus, de olyan be nem sorolt típusú, de főszabály szerint mondom irányelv és rendelet. Ezek közvetlen hatállyal bírnak. És akkor vannak ilyen puhába, mint a kommunikáció, a közlemény. Ugye úgy szokott kinézni a jogalkotás menete. Mondok egy példát most, például amiben a Budapest nyilatkozatnak a versenyképességi vállalása meg tud jelenni, az a tiszta energia csomag. Ezt már bejelentette a von der Leyen, hogy lesz ilyen. Csak húzza, halasztja, mert a német választásokat várják egyébként. Tehát mondjuk ki kerekperec, hogy itt az a késlekedésnek az oka, hogy amíg az le nem zárul, addig ebben nincsen lépés. Ezt egyébként ki is mondták egy zárt körű egyeztetésen. És ennek például az a menete, hogy először a bizottság kihoz egy közleményt. Ez egy tök puha dolog, tehát le van benne írva egy csomó dolog, hogy mit akarunk majd csinálni, mármint a bizottság mit akar majd csinálni. Ilyen tételmondatok vannak benne.
Petri Bernadett, közvetlen uniós forrásokért felelős miniszteri biztost hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Pest vármegyei főügyészség a megtévesztett utasok kérelme alapján indított ellenőrzést egy budapesti utazási irodával szemben, mivel a megérkező utasok a pálmafás, homokos tengerpart helyett kerítéssel és őrtoronnyal elzárt partot és hullámtörő sziklákat találtak a helyszínen. Az ügy részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Jagusztin Tamást, a Pest vármegyei főügyészség helyettes szóvivőjét.
A Sri Lankára megérkező utasok a pálmafás homokos tengerpart helyett kerítéssel és őrtoronnyal elzárt partot és hullámtörő köveket találtak a helyszínen. A ügyelőzményeként elmondható, hogy az utazási iroda 2024. januárjára repülős utazásokat kínált egy Sri Lankai hotelbe all-inclusive ellátással, és az utazási iroda honlapján közzétett képeken a szálloda közvetlenül a tengerparton feküdt, lassan mélyülő, hosszú, sárga, homokos partszakasza a gyönyörű zöld pálmafás környezetben. Ezzel szemben a megérkező utasok a helyszínen nem ezt tapasztalták, a tengerpart nem homokos volt, hanem hullámtörő kövekkel és drótkerítéssel lehatárolt, őrtoronnyal ellátott partszakasz volt. A szállodából a tengerpart nem volt közvetlenül megközelíthető, hanem kerítéssel le volt zárva, és a sziklarész kifejezetten meredek lejárattal tette csak elérhetővé számukra a tengert, amit le is fotóztak a helyszínen. Az utasok még helyben panaszt tettek, de elmondásuk szerint csak egy masszást, illetve egy halvacsorát ajánlottak fel nekik kompenzációként, majd végül az utolsó napokra is csak felár ellenében ajánlották fel a szállásai megváltoztatásának a lehetőségét. Érdemes azt tudni, hogy az utazási irodák által közzétett ajánlatokban, reklámokban szereplő képeknek különös jelentősége van a fogyasztói döntéshozatal során. A szállodákról és az azok környezetéről készült fényképek kapcsán ugye a utazási irodák programajánlatában érvényesül egyfajta lehorgonyzási hatás, ami azt jelenti, hogy a döntés meghozatalakor az első vizuális információ információ esik legnagyobb súlya alatba, míg a később kapott képleírás, tájékoztató információ, különösen ha az ellentmond a látottaknak, a fogyasztó kisebb jelentőségűnek értékeli. Így az utazási irodák által előzetesen bemutatott fényképek, prospektusok, tájékoztatások jelentős hatással vannak a fogyasztói döntéshozatalra, vagyis arra, hogy melyik utazást választjuk ki, melyik utazási irodához fizetünk be. Az ügyészség álláspontja szerint jelen esetben ezek az elsődleges vizuális információk, fényképeknek a valós helyzet ellentmondott, ezért az utazási iroda úgynevezett megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, és a vonatkozó jogszabályok alapján ezek az utasok kompenzációra lehetnek jogosultak, mivel az utazási iroda felelős akkor is, ha azt a külföldi szolgáltató, tehát külföldi szálloda üzemelteti a szálláshelyet. Ilyen esetben a törvény feljogosítja az ügyészséget, hogy a fogyasztó polgári jogi igényének érvényesítése érdekében úgynevezett képviseleti keresetet indítson a bíróság előtt, de ezt megelőzően lehetőség van perelhárító ügyészi felhívás benyújtására is az utazási iroda felé, amely igazából egy pert megelőző intézmény, ahol az utazási irodának módja nyílik a jogsértés önkéntes megszüntetésére.
Milyen felhívással élt most a Pest vármegyei főügyészség ebben az ügyben?
Az ügyészség felhívta az utazási irodát, hogy a honlapjáról távolítsa el azokat a fényképeket, amelyek ellen a Sri Lankai Hotel homokos tengerparttal látható a sziklás tengerpart helyett. Továbbá felhívta arra is, hogy mindazon fogyasztók vonatkozásában, akik bejelentették az utazási irodánál az ezzel kapcsolatos kifogásaikat, nyilatkozzon, hogy elismeri a szerződésszegést.
Ez megtörtént?
Így van. A ügyészségnek küldött válaszlevelében az utazási iroda eltávolította a honlapjáról a Sri Lankai Hotelre vonatkozó megtévesztő utazási ajánlatot, illetve az ezzel kapcsolatos fényképeket, továbbá elismerte a szerződésszegést, és azt, hogy a fogyasztók kártérítésre, díjengedményre lehetnek jogosultak.
Tehát akkor megilleti a utasokat a kártérítés ezután a megtévesztés után.
Így van, az ügyészi intézkedés eredményeképpen az utazási iroda lényegében elismerte a felelősségét ezzel kapcsolatosan. Az, hogy kinek mekkora kára keletkezett, illetve milyen mértékű díjengedményt, kompenzációt fogad el, illetve milyen kártérítési igénye van, azt az utasoknak kell már az utazási iroda felé érvényesíteni, ugyanis itt jelentős különbségek lehetnek az egyes fogyasztói igények kapcsán.
Jagusztin Tamást, a Pest vármegyei főügyészség helyettes szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A bírói függetlenség védelmében szervez demonstrációt a Magyar Bírói Egyesület, erősítette meg az Inforádiónak a szervezet elnöke. Boros Katalin hozzátette, ennek előkészítésére létrehoztak egy bizottságot, amely előterjesztést készít és terjeszt be az egyesület elnökségének. A Magyar Bírói Egyesület elnöke szerint napokon belül kiderül a demonstráció pontos időpontja is. A 24.hu korábban úgy értesült, hogy február 22-én szombaton lesz a tüntetés. Boros Katalinnal Tatár Tímea beszélgetett.
A hivatalos információ, és ami most nekem is a rendelkezésemre áll, hogy a Magyar Bírói Egyesület a 2025. január 9-10-én tartotta az országos választmányi ülését. Ezen az országos választmányon született egy határozat, amelyben egy demonstrációs bizottságnak a felállítását határoztuk el, amely demonstrációs bizottságnak az volt a feladata, illetve az a feladata, hogy készítsen elő egy demonstrációt, ami a bírói függetlenség érdekében történne. Ez a bizottság, ez dolgozik, ez elkészít egy terjesztést, amelyet majd be fog terjeszteni az elnökség felé, de még ez nem történt meg. Tehát én magam sem tudom, hogy a bizottság az mire jutott és milyen álláspontra jutott.
Ez most azt jelenti, hogy amit a sajtóban lehet olvasni a február 22-i időpontról, az még kérdőjeles?
Én most ennyit tudok mondani, hogy én még nem láttam a bizottságnak az előterjesztését. Tehát sem a dátumot illetően, tehát lehetséges most, ha azt akarom mondani, akkor sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom ezeket a sajtóban megjelent híreket. Én nekem ez a tudomásom, hogy a bizottság dolgozik. Valószínű, hogy egy-két napon belül előterjeszti a javaslatát, de én magam sem láttam még ezt a javaslatot. Ezért nem tudok mit mondani most így a dátumra. A demonstráció, annyit tudok, hogy a bírói függetlenségnek az érdekében, vagy demonstrálása érdekében fog zajlódni, tekintettel arra ugye, hogy azért tavaly ősszel, illetve télen a bírói karnak egy jó része úgy érezte, hogy ez a bírói függetlenség ez veszélyben van, illetve hát voltak olyan jelek, amik azért erre utaltak, hogy nem mindent a jogállamisági keretek között zajlódik.
De az, hogy létrejött maga ez a demonstrációs bizottság, ez jelzi azt, hogy kinézik azt a magyar bírói karból, aminek eddig még nem tanúsították jelét, hogy kimennek az utcára.
A határozatunk az arról szólt, hogy maga a választmány fog felvonulni. A választmányunk az jelenleg 57 emberből áll, és természetesen, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egyetért a céljainkkal, akkor majd várjuk a támogatókat. De pontosan azért, mert hogy mi sem tudtuk még, vagy hát maga a bizottság akkor állt fel, és úgy gondoltuk mi magunk is, hogy az a biztosabb, ha mi azt mondjuk, hogy maga a választmány tesz így hitet a bírói függetlenség mellett, és aki csatlakozik és támogat, azt megköszönjük.
Azt lehet-e tudni, hogy mi volt az utolsó csepp, hogy ez a demonstrációs bizottság létrejött, ha már ugye a demonstrációról még nem igazán tudunk konkrétan beszélni?
Én azt gondolom, hogy a kollégáknak a megnyilatkozásait megismerve, illetve a bírói szervezetben tapasztalható, vagy érkezett visszajelzéseket megismerve, a jogalkotási folyamat, tehát ahogy ugye az OBT elfogadta ezt a megállapodást, már ugye az felháborodást keltett, hogy a béremelést, illetve a szervezet reformokat összekötötték, mert úgy érezte a bírói kar, hogy ez egyfajta kényszerítés, a szervezeti függetlenségünknek a sérelme. Ugye az ott megfogalmazott egyes reformok felvethetik a bírói függetlenségnek a sérelmét, de nyilván a tényleges jogszabályalkotási folyamat az, ami majd ezt tartalommal kitölti. És ugye ezt követően abba reménykedett mindenki, illetve hát az OBT-nek is volt egy ilyen reménykedése, hogy a jogszabálymódosításoknál érdemben kifejthetjük a véleményt. És ezek a jogszabálymódosítások viszont úgy mentek át, hogy nem fejthette ki a bírói kara véleményét, és az OBT sem. És úgy tapasztaltam a kollégák részéről, hogy az, hogy ígéretet tettek arra, hogy bevonják a érdekképviseleti szerveket, az OBT-t ebbe a jogszabályalkotási folyamatba, és ez nem történt meg, és utána azt a magyarázatot kaptuk, hogy erre nem is volt szükség, mert ugye ez alaptörvénymódosítás, és az nem olyan jogszabály, amelyre kiterjed. Hát ezt így megtévesztésnek érzi a bírói kar, és úgy érzi, hogy nem tekintik partnernek, nem tekintik egyenlő félnek, pedig hát ugye a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatás vagy bírói hatalom az elméletileg egyenrangú. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt az, ami arra indítja a kollégát, hogy ez a fajta elégedetlenség, tetézve azzal ugye, hogy a béremelésre vonatkozó javaslatokat sem fogadták el, ez az, ami most így a nyugtalanságot kelt a bírói karban, illetve az igazságszolgáltatásban, és hát nem csak a bírói karban, hanem ugye azért a tisztviselők sem teljesen nyugodtak az ő megígért béremelésüket, illetően, mert ennek még mindig nem ment teljesedésbe, majd talán márciusban látnak valamit a kollégák ebből.
Mikor dőlhet az el, hogy ez a bizonyos február 22, a megmozdulási időpontja ez valóban február 22.
Ezen napokon belül, én azt gondolom, hogy ez a jövő hét elejére nyilvánosságra fog kerülni. De ugye nálunk is van egy döntési folyamat, tehát nálunk is van egy elnökség, van egy választmány, és nekik is kell döntést hozni ebben, hogy mely időpontban, milyen formában történik ez meg.
Boros Katalint, a Magyar Bírói Egyesület elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.